Ez még mindig a prémium kategória.
Köszöntöm ismét a hallgatókat. Műsorunk második részében az amerikai gyorsjelentési szezon eddigi tanulságairól beszélgetünk Varga Zoltánnal, az Equilor befektetési ZRT szenior elemzőjével. Szervusz, Zoltán!
Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Azt hiszem, a legnagyobb meglepetést eddig a Netflix szolgáltatta, vagy te számítottál erre?
Ekkora visszaesésre nem számítottunk, mi sem, de várható volt, hogy nem sikerül a várakozásokat hoznia. Ugye itt ketté kell választani, az eredmény soron sikerült meghaladni, illetve az árbevétel soron a várakozásokat. Viszont ugye, amit nagyon figyelnek a befektetők ezeknél a cégeknél, a felhasználói előfizetői szám, és itt 2,5 milliós előfizetői szám növekedést várt a konszenzus, illetve az volt az előzetes várakozás. Ezzel szemben 200 000-re csökkent éves alapon a felhasználók száma, ez rettenetesen érintette a befektetőket, és nagyon heves árfolyam reakciót váltott ki a gyors jelentés megjelenése óta. Több mint 37%-ot esett a részvény, tehát több mint a harmadát elvesztette a vállalat érték.
Azt láttam, hogy egyébként a Netflix árfolyama majdhogy nem 3 évre esett vissza, tehát 3 éves mélyponton volt, de a nagy tech cégek árfolyamai is elég rosszul szerepelnek, ugye a Meta, Facebook, PayPal, és van egy olyan érzésem, és ez több szakértő, mintha megerősítette volna, hogy mintha most kerültek volna helyre ezek az árfolyamok, vagy ezért az túlzás?
Lehet azt mondani, hiszen az elmúlt, hát azt lehet mondani, hogy 2020-2021-ben ezek a tech cégek ugye a koronavírus járvány kitörését követően óriási raliba kezdtek, és ugye tartósan alacsony kamatok mellett történt az emelkedés. Ez azért fontos, illetve nem is pontosan a kamatszint, hanem az amerikai állampapírpiaci hozam. Általában ugye a 10 évvel szokták úgynevezett kockázatmentes hozamként hivatkozni rá. És ezeknél a cégeknél ugye a jövőt árazza az árfolyam, vagy próbálja árazni, próbálják a befektetők beárazni a jövőt, és minél nagyobb a kockázatmentes hozam, annál nagyobb mértékben kell visszadiszkontálni a jelenlegi valós értékre, vagy fair value-ra a DCF modellekben, amikor is a jövőbeni készpénz áramlást próbálják megbecsülni az elemzők. És önmagában az, hogy a 10 éves amerikai állampapírhozam ugye a kezdődő kamatemelés miatt lényegében március eleje óta 120 bázispontot emelkedett, már önmagában ez a tényező is jelentősen csökkenti ezeknek a vállalatoknak az értékét.
Jó, hogy mondod ezt a 10 éves állampapírhozamot, mert korábban mindig az volt a feltételezés, ha eléri az 1,6%-os kamat vagy hozamszintet, aztán később a 2%-ra kerül, na akkor már feltehetően a technológiai részvények ezt nagyon erősen meg fogják érezni, sőt az egész tőzsde is. Hát ugye most már 2% felett van ez a bizonyos 10 éves állampapír hozam.
Így van, sőt most már a 3%-ot közelíti, és ezt gondoljuk, hogy nyilván nem fog ilyen ütemben emelkedni a következő hónapokban, illetve negyedévekben, mint ahogy látjuk február vége március eleje óta, de továbbra is felfelé válik a hozamokat, hiszen a Fed részéről éppen Jerome Powell tegnap erősítette meg, hogy bizony gyorsítani fognak a kamatemelési ütemben, és várhatóan május elején 50 bázispontos kamatemelésre fog sor kerülni, tehát ez automatikusan ugye húzza felfelé a hozamokat is. Úgyhogy bizony a technológiai vállalatoknak az Egyesült Államokban nem valószínű, hogy nagyon jó hónapok várnak rájuk. Nyilván lesznek külön egyedi sztorik, mint például a Twitter esetében látjuk az elmúlt hetek árfolyam mozgását, illetve eseményeit, tehát ez bármikor előfordulhat a vállalatokkal, viszont összességében a Nasdaq kompozit árfolyama, az index árfolyama várhatóan nem fog érdemben emelkedni a jelenlegi környezetben.
Miközben ugye ebben az évben már közel 15%-ot esett?
Így van, hát nyilván ebben több tényező is szerepet játszik, hogy az orosz-ukrán háború szemtartja volt a tőzsdéknek, és egyelőre elhúzódni látszik, tehát innen továbbra is nyomás fenyegeti. És ami a legrosszabb, ugye, hogy az inflációs kockázatokat jelentősen növelte ez a háború, ami már amúgy is magas volt az ellátás láncok problémái miatt. Úgyhogy sajnos nem tudok sok bíztató hírrel szolgálni, tehát várhatóan az inflációs kockázatok továbbra is felfelé mutatóak az energiaárak, illetve a nyersanyagárak emelkedése miatt. A Fed nem tud más tenni, kamatot kell emelni, folytatni kell a kamatemelési ciklust, mindaddig, amíg nem látnak arra utaló jeleket, hogy komoly növekedési kockázatokat okoznának ezzel, meg kell próbálni letörni az inflációt.
A ti becslésetek, prognózisotok szerint ebben az évben körülbelül hány kamatemelés lesz, pontosabban a Fed által irányított kamatláb körülbelül meddig emelkedhet?
Én azt gondolom, hogy évvégén olyan 2,5-3% az reális lehet. Nagyjából most leszárazza a piac is, tehát a határidős kamatlábak alapján. És jövőre is folytatódhat a kamatemelési ciklus, már lehet, hogy lassabb ütemben, de összességében elérheti akár majd a 4%-os szintet. És ez nyilván nem csak a technológiai részvények árfolyamában okoz majd változásokat, lényegében mindent átrendezhet. Tehát a finanszírozási feltételek is romlani fognak, a kötvénykibocsátások kamatai is értelemszerűen tovább fognak emelkedni, és ezáltal ugye a vállalatok nehezebb helyzetbe kerülhetnek. Ugye a finanszírozás meg fog drágulni, keresleti oldalon viszont lesznek problémák nagy valószínűséggel, hiszen ilyen helyzetben a lakosság nem feltétlen, tehát átalakíthatja a fogyasztói szokásokat, az alapvető termékekre fog koncentrálni egy magasabb inflációs környezetben. De lesznek nyilván olyan vállalatok, amik profitálhatnak ebből.
Mielőtt ezekre rátérnénk, azért itt volt egy olyan hír, hogy ez a James Ballard, St. Louis Fed elnöke szerint, ugye 3,5%-ra kellene emelni az irányadó kamatot. Gondolom, hogy ő egy héja a Fed döntéshozói között. Azért a te 2%-od meg a 3,5% között azért van némi különbség.
Igen, tehát én úgy gondolom, hogy a jelenlegi szintről, tehát hogy évvégére 2,5-3% közé emelhetik. Nyilván a Szövetségi Nyílt Piaci Bizottságon belül is eltérőek a vélemények, tehát vannak olyan jegybankárok, most már egyre kevesebben természetesen, akik szerint óvatosan kell majd bánni a kamatemelésekkel, egyre inkább többségbe kerülnek azok a döntéshozók, akik sürgetik a monetáris szigorítást. Bullard egyébként hagyományosan az utóbbi években szigorúbb hangvételt üt meg, és korábban is már jelezte, hogy meg kellett volna indítani a kamatemelési ciklust. Egyébként az én véleményem is az, hogy már tavaly el kellett volna kezdeni egy nagyon óvatos kis léptékben emelni az irányadó kamatot, amikor már látszódott, hogy bizony nem átmeneti lesz az infláció az Egyesült Államokban. Ugye itt az a nagy kérdés, hogy időben mikor fog tetőzni a kamat, ez nyilván az infláció későbbi alakulásától függ, ebbe pedig a háborútól elkezdve a kínai ellátási lánc problémákon keresztül nagyon sok minden tényező hatni fog rá, tehát nyilván a jegybank sem tudja még most előrejelezni, hogy nagyjából melyik negyedévre tehető majd a kamatemelési ciklus vége, de egyelőre egy irányú utcában vagyunk, tehát mindenképpen szükséges a szigorítás, és ez csak akkor fog várhatóan megállni, vagy szünetelni, hogyha a komoly növekedési aggodalmakat, növekedési kockázatokat lehet felfedezni a Fed, de egyelőre de az amerikai gazdaság abban a helyzetben van egy szűk munkaerőpiacsal, a strukturális munkaerőhiánnyal, amikor még nem fenyeget növekedési kockázat, sőt azt fenyegetne, inkább, ha hagynák el szállni még jobban az inflációt.
Azért ez a növekedési kockázat nem fenyeget, ez azért nem egészen biztos, hogy így van, mert ugye a Reutersnek volt nemrég egy felmérése 100 amerikai közgazdász körében, és a megkérdezett közgazdászok 40%-a szerint recesszióba fordul jövőre az amerikai gazdaság. És hát ugye, hogyha a tőzsde hüvelyik új szabályát nézzük, a tőzsde mennyivel szokott előre jelezni, vagy előre árazni? Hát ugye most 2022 április közepe vége felé van, és hogyha egy évvel előre nézzük, az már 23 közepe. Tehát lehet, hogy a tőzsde már azt érzi, hogy a recessziónak a szele már meg legyintette az amerikai gazdaságot?
Nyilván, tehát ugye azért várnak recessziót az elemzőházak, többek között én sem zárom ki ennek az esélyét. Pont az egyik oka a kamatemelési ciklus lesz majd. Tehát azért fogalmaztam úgy, hogy amíg nem látják ezeket a kockázatokat a beérkező adatokon a jegybankárok, addig fogják emelni a kamatot. Általában a tőzsde az nagyjából fél évvel próbál, vagy fél évvel tud előre árazni.
Tehát idén, tehát tulajdonképpen a tőzsde azért 2022 vége felé azt árazza, hogy mi lesz 2022 vége felé.
Így van, most azt árazza, vagy azt próbálja árazni, tehát ez nem mindig sikerült természetesen. De tehát most ugye a Fed nagyon nehéz helyzetben van, és egyébként nem csak a Fed, hanem az LKB is, és a világszinte összes jegybankja, hiszen el kell dönteni, hogy meddig engedik el az inflációt, milyen növekedési áldozatokat vállalnak annak érdekében, hogy letörjék, vagy legalábbis megpróbálják megfogni az áremelkedés ütemét. És nagyon szorosan kell követni a Fednek is majd a beérkező gyors indikátorokat, hogy bármi olyan jelre, ami problémát jelezhet, akkor tudjanak reagálni. De egyelőre nincs ilyenről szó, tehát sem a munkaerőpiacon, sem a növekedési termelési adatokban nem látunk ilyet. A recessziós előrejelzések pontosan azért kerültek napvilágra, mert mindenki arra számít, hogy folytatódik a kamatemelési ciklus elég gyors ütemben, és ez okozhat, vagy ez válthat ki egy gazdasági visszaesést, és egyébként volt erre utaló jelzés, és elég sok figyelmeztető jelzés van. Ugye az amerikai hozamgörbe nem régiben invertálódott néhány napra. Legutoljára 2019 nyarán volt erre példa, akkor is csak 2-3 napra volt inverz a hozamgörbe, ami azt jelenti, hogy a 2 éves hozamszint magasabb, mint a 10 éves, nagyon ritkán adódik ilyen, és általában a gazdasági visszaesés előtt szokott történni. Tehát ilyen is történt, vannak jelek természetesen, de a jegybanknak elsődlegesen most az infláció fékezése a feladata, illetve természetesen az amerikai jegybank esetén van egy másik mandátum a teljes foglalkoztatottság elérése, de az lényegében már az előző negyed években teljesült, tehát most az infláció megfékezésére kell koncentrálniuk. Nyilván okozhatnak gazdasági problémákat, illetve növekedési problémákat, azt is majd kezelni kell valahogy, de egyelőre most nem ez a szempontjuk.
Igen, és hogyha a te prognózisodat, illetve hát az Equilor prognózisát nézzük, akkor az év végére, ugye hát egy fél év múlva az S&P hol fog állni mindezek alapján, amit idáig elemzésedben elmondtál? A jelenlegi szinten, vagy ennél 5%-kal lejjebb, esetleg egy kicsit följebb?
Hát egy dolgot, most nyilván nagyon nehéz előrejelezni, egy dolgot nagyjából most ki lehet sajnos zárni, hogy egy markáns, tehát 10% vagy 15% fölötti emelkedés, ez nagyon nagy valószínűség szerint nem lesz. Én azt gondolom, hogy összönti esetében előfordulhat, hogy ugye októberre még ennél magasabban leszünk, egy 3-4%-kal, de érdemi emelkedés nem számítanék. Én azt látom, hogy elképzelhető, hogy a kamatemelési ciklus gyorsítása nem fog még olyan nagy visszaesést okozni, hogyha ügyesen kommunikálja egy bank.
Hát eddig resztette, szóval azért a kommunikációban eddig nagyon ügyes volt.
Igen. Tehát mindig próbálta Powell is a pozitívumokat kiemelni az első kamatemelésnél is, hogy elbírja az amerikai gazdaság a magasabb kamatokat, nincs semmi probléma. Tehát hogyha ezeket fogja hangsúlyozni, és valóban így lesz, akkor még, akkor elképzelhető, hogy a részvénypiac nem fog még érdemben nagy mértékben eséssel reagálni. Nyilván itt lehetnek eltérések, ahogy említettük, hogy a technológiai részvények alulteljesítőek lehetnek adott esetben a hozamok további emelkedése esetén, hogy összeintiben több olyan szektor is lehet, például a fogyasztási cikkek szektor.
Gyógyszerek esetleg? Gyógyszerek?
Esetleg igen, a defenzív szektorok, ugye az egészségügy, gyógyszergyártás, akár a telekommunikációs szektor jobban teljesíthet, míg tehát azok a cégek, amik tudnak profitálni az emelkedő inflációból, és könnyen át tudják hárítani a fogyasztókra az áremelkedést, azok kevés.
Esetleg a bankok is ide tartoznak, vagy az már nem annyira?
A bankoknál nyilván a kamatemelés, ugye a kamatmarzs miatt pozitívum, viszont fennáll annak a veszélye, hogy olyan mértékben emelkednek meg a hitelkamatok, amik már a hitelkereslet visszaesését fogják okozni. és ugye nem beszélve a finanszírozási feltételek romlásáról, tehát ott vannak kockázatok a pénzügyi szektorban.
Hogy azért valami kedvezőbbet is mondjunk, ugye a Bloomberg Intelligence szerint az S&P 500-ban szereplő vállalatokból eddig 89 jelentett az első negyedéves eredményekről, és 78% felülmúlta a várakozásokat. Azért ez azt jelenti, hogy nem olyan rossz a helyzet, legalábbis az első negyedében még nem volt olyan rossz, de ugye a tőzsde nem a múltat árazza, hanem a jövőt, mint ahogy eddig erről beszéltünk.
Így van, és pontosan azt látjuk, hogy még az előző évről is voltak áthúzódó hatások a GDP-ben, tehát az első negyedéves GDP adatok még nem annyira rosszak. Ugye a második fél évben jelentkezhetnek majd ezek a kockázatok, úgyhogy még a második negyedéves eredmények még kedvezőek lehetnek az Egyesült Államokban, és azt követően látjuk majd azt, hogy mennyire van hatással egyes vállalatok eredményeire az emelkedő finanszírozási környezet, illetve a kamatszint, mennyire van hatással a fogyasztói magatartás változás, adott esetben a tartósan magas infláció miatt. Tehát én azt gondolom, hogy a második negyedéves eredmények még nem lesznek rosszak, és azt követően kezdhetnek majd romlani. Nyilván sok minden, vagy sok attól is függ, hogy az elemzői várakozások hova lövik majd a jelentés előtt az eredményeket, hiszen az árfolyam reakciók nagy részt attól függnek, hogy mennyire sikerül alul vagy felül teljesíteni az előzetes várakozásokat. Ugye erre nagyon jó példákat láthattunk most is a legutóbbi, illetve jelenleg zajló szezonban.
Egyébként a közeli napokban még jöhetnek olyan jelentések, amelyek hát egy kicsit megfordíthatják a tendenciát. Most még azért kora délután beszélgetünk a tőzs, de ugyan már elindul, de úgy láttam, hogy azért most is pirosban vannak az indexek.
Igen, egyelőre nem sikerül emelkedni, tehát most az S&P-en 1%-os mínuszban van, úgyhogy tegnapi jegybankári vagy jegybankelnöki üzeneteket meglehetősen negatívan értékelték, de jönnek természetesen jövő héten nagyon érdekes.
Például az olajcégek biztos nagyon jó eredményeket fognak hozni.
Igen, ott valószínűleg túl teljesítik majd a várakozásokat, de egyébként a technológiai szektorban is jönnek nagy ágyuk. Jövő héten jelent az Apple, az Amazon, az Alphabet, a PayPal, a Meta, tehát nem fogunk unatkozni, ez biztos. És egyébként az előrejelzések is meglehetősen szóródnak, például az Amazon esetében ugye a korábbinál jóval kisebb eredményre számítanak. Nagyon sok költségemelkedés volt, a munkabéreket emelni kellett, ellátási lánc problémák vannak, tehát azért itt is látható, azok a problémák láthatóak, amik a globális gazdaságot most végül is kockázatot jelentenek a globális gazdasági növekedésre nézve.
Köszönöm Varga Zoltánnak, az Equilor befektetési ZRT senior elemzőjének, hogy segített megvilágítani az amerikai piac rejtelmeit. Kellemes további napot kívánok neked.
Köszönöm szépen a figyelmet.
A műsor végén felhívom a figyelmet arra, hogy a beszélgetések nem minősülnek befektetési tanácsnak. Aki befektetni szeretne, az ennél részletesebben tájékozódjon. A műsor mai elkészítésében Kalocsai Mihály működött közre. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Emőt Pál. Kellemes hétvégét kívánok minden hallgatónak.
Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.